95.8. Sláger FM.
Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez már a slágerkult, amit hallgatnak. Üdvözlöm Önöket, Schmiller András vagyok, és örülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam Budapest és Pest megye kulturális aktualitásait, méghozzá térség meghatározó alkotóival. Igen, a slágerkultban a kulturális életet formáló személyekkel beszélgetek, azokról a témákról, amelyek mindannyiunkat érintenek. És azt gondolom, hogy Nagy Enikőt köszöntöm nagy szeretettel. Örülök, hogy végre egyrészt a Sláger FM-ben, másrészt meg a rádiós éterben is találkozhatunk.
Igen.
Elmondtál nekem itt valamit. Még nem éltek a mikrofonok, ez szabad itt?
Abszolút.
Mikrofon előtt?
Nagyon, azért is örültem neki, mert felkaptam a fejem, mikor mondtad a telefonomban, hogy Sláger Rádióba hívsz, mert hogy otthon, a konyhában csak ez szól.
Na, hát nagyon köszönöm.
Főzéskor, reggelikor, vacsorakor, ebédkor.
Hallgatjátok a jobbnál jobb slágereket. Bizony. Este meg már kultúrátról beszélgetünk, és milyen jó, hogy te, mint aki tényleg formálod hosszú-hosszú évek óta a kulturális életet, most akkor itt beszélgettünk az éterben. Hát megnéztem, annyi, de annyi aktualitás van veled kapcsolatban, mert annyi helyen vagy, szerencsére sok-sok színházban, esténként még a Szomszéd tehenében is látunk az RTL-en, egyébként te régóta ott vagy a képernyőn is, szóval az életünknek a része vagy. Ja. Most már elég régóta.
De örülök neki.
De nem ez volt a cél annak idején, amikor elindultál ezen a... Nem tudom, mennyire volt rökös az út, ha a színészetet nézzük.
Hát rögös volt. Rögös volt, de tényleg ez volt a cél, hogy azért van egy kis exhibicionizmus is ebben a szakmában, illetve aki ezt választja, tehát azért...
Talán nem is nagyon lehet annélkül, ugye?
Valóban. Szóval az nem fáj, és nem esik rosszul az embernek, egy színésznek, hogyha megismerik az utcán, vagy véleményt mondanak a munkájáról, főleg, hogyha pozitív, nyilván. Úgyhogy elképzeltem magam kislánykoromban, hogy majd, mikor néztem a nagy színészek interjúit a tévében, hogy majd egyszer én is fogok így beszélni a szakmáról, és láttam magam előtt, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy végül is ez az álom azért megvalósult.
Azon gondolkodtam, hogy mivel kezdjük a beszélgetést, ha már az aktualitásokat nézzük, mert tényleg sok van, tehát ha valaki csak a te oldaladat nézi, meg hát ott van pontosan, hogy az Új Gózon Gyula Színházban ott vagy, abban a darabban, amiről mi már beszélgetünk itt egyébként a rendezővel, hát meg nem beszélve arról, hogy az Arc színtéren két darabban is játszol, ráadásul az egyik az egy abszolút sikerdarab, hogyha és nem degradálva a másikat természetesen, de hogy napi szinten ott vagy az életünkben, nem csak a képernyőn, hanem a színházban is, hál' Istennek.
Én imádom mind a két, nem tudok választani egyébként,
nem,
hogy mi
nem, nem is kell.
Igen.
Nem is kell.
De van olyan színész, aki vagy ezt szereti jobban, vagy azt. Én nálam a mérleg serpenyője az teljesen egyforma, mert mind a két munka másféle hozzáállást igényel, és nagyon, nagyon a forgatásoknak a feelingje, a hangulata, az semmivel nem felcserélhető, vagy semmivel nem pótolható, viszont egy színházi este, amikor felgördül a függöny, és azt érzed, hogy a nézők jönnek veled, és a végén tapsal jutalmaznak, az az érzés is olyan felemelő, hogy aztán az úgy betölti az egész estét.
Hát az meg már a másik lélektan, hogy amikor látnak téged a tévében, akkor többen elmennek-e megnézni színházba. Hogy ezt lehetett-e valaha mérni. Ugye itt van most mindjárt az Arc színtéren nézem három magas nő, amit ráadásul a férjed rendezett. Abszolút sikerdarabról van szó. Hegyi Barbara, Maljai Virág, vannak még melletted ott ebben a darabban, majd mindjárt azt is megnézzük, hogy mikor lesz a következő előadás. Tudod fejből, vagy nézzem én a...
Most csütörtökön.
Na oké, tegnap volt. Tegnap volt, mert ugye most péntek van, amikor beszélgettünk, de hogy a következő mikor lesz, majd mindjárt nézem, itt, amíg kérdezem, hogy például lehet-e ezt valaha mérni, hogy a Szomszéd tehene miatt, vagy régen a Szeres most miatt többen mentek-e színházba?
Csak zárójelben megjegyzem, hogy a három magas nőt egyébként igen, Csaba, Jantyik Csaba férjem rendezte, és tényleg valóban sikerdarab. Nem tudom. Azt tudom, hogy ha megismernek a tévébe, vagy láttak, és aztán eljönnek színházba, akkor azt úgy megemlítik, ha megvárnak, vagy éreztetik, vagy szoktam, meg a művészbe járónál szoktam ilyen mondatokat kapni, hogy azt is nézzük, meg ebbe is nagyon jó volt a művésznő, meg örülünk, hogy láttuk. Tehát azt nem tudom, hogy többen jönnek-e el, csak szoktam ilyen visszajelzéseket kapni, hogy így van átfedés az egyik.
Biztos, hogy benne. Az Art szintéren egyébként március 21-én lesz a következő három magas nő előadás, aztán majd a következő hónapban is lesz egy április 28-án, vasárnap. De majd mindjárt az összes többi darabról is beszélünk. Egy picit ugrálunk, és ne haragudj, mert hogy talán a legaktuálisabb az, hogy minden este tényleg ott vagy a szomszéd tehenében. Na, ez a szerep például mennyire áll közel a szívedhez? Mondjuk egy Szeres Mosthoz képest? Voltál te másik sorozatban is egyébként?
Egyébként Kalamár Tamással a harmadik.
Hát na, ezt akartam mondani, hogy a Kalamár szerették.
Remélem, hogy szeret. Ez a harmadik produkciónk együtt. Ugye, amit említettél, a Szeres Most volt, aztán az Oltári Csajok, amit most is ismételnek egyébként, úgy láttam.
Szóval bárhova kapcsolgatunk, azért veled szembe lehet találkozni, szembe jössz.
A három karakter eléggé hasonló, nem mondanám pozitívnak egyiket sem, de azt mondtam a Tamásnak, hogy ez a szomszédtájánál Vivienje, ez így a kettő összegyűrve, gyúrva, mert még a Szeres Most és az Oltári Csajok anyukáján is túltesz szerintem úgy méregkeverésben és rossz indulatban és keménységben, úgyhogy azt mondtam, hogy ez így feltette a koronát a közös munkáinkra.
A trilógiára.
Igen, a trilógiára. A színészek mindig szeretnek negatív figurákat
játszani. Ezt akartam mondani, hogy nem ez a...
Igen, mert
az egyik ilyen ütőkártya.
Igen, mert lubickolni lehet, vagy hogy mondjam, egy kicsit az egyik újságban is így kiemelték ezt, amit írtam, hogy büntetlenül lehet rosszalkodni, vagy hogy mondjam, sőt, még nézik is, meg ebből élek tulajdonképpen, hogy rosszalkodhatok is legálisan. Mint a gyerekek, ugye, ez büntetlenül lehet indiánosdit játszani, igen, és bármi vagyok, indián vagy cowboy, tehát nincs úgy következménye. És az embernek ilyenkor egy kicsit az kis ördög így kibújik belőle, hogy milyen lenne így gonoszkodni, milyen lenne, ha ilyen lennék. Persze, ugye az ember mindig próbál normálisan létezni a világban, hát senki sem akar úgymond gonoszkodni az életben, de megpróbálunk mindig úgy közlekedni, hogy ne igazán sértsünk senkit, megy legalábbis normális esetben. De ez ilyenkor jó esik, egy kicsit a komfortzónáján az ember ki tud bújni.
Hát aztán majd a színházban megnéznek egy másik szerepben, ahol meg már teljesen más.
Igen.
Figurát, meg karaktert alakítasz.
Tehát pont ez a lény, tehát azért jó a színészet, mert egy kicsit ilyen terápia az embernek, hogy legalábbis én számomra terápia, mert mindenféle feszültséget, ami ér a hétköznapokon, azokat úgy, amikor este felállok a színpadra, vagy egy forgatáskor, kiéli az ember, úgy kiszakad, kijön, a feszültség feloldódik, és aztán úgy tovább tud menni a hétköznap és a probléma megoldások. Tehát egy kicsit ilyen terápiaszerű is ez a maga a színé, nem csak egy-egy szerep, hanem úgy maga az egész pálya.
Világos. Azon gondolkodtam most, amíg hallgatlak, hogy 2024-ben hol tartunk most? És akkor kérdezem a nézőket, kérdezlek téged, egyáltalán mi most a trend, hogyha te minden nap vagy egy sorozatban, és ott negatív karaktert alakítasz, összemossák még? Tudom, hogy régen az volt, hogy hajlamosak voltak egy Szeres Most karaktert azt mondani, hogy ja, hát ott a cselszövő az utcán. Velünk szembe jön. Van még ilyen, vagy már nem tapasztalod?
Van, csak most van. Nekem az volt az egyik leghidegrázósabb élményem az Oltári Csajok kapcsán, mert a Szeres Most alatt még nem volt ezek a social media tehát ott még nem lehet, leveleket kaptunk, ott leveleztek velünk, és ott azt kaptuk meg, hogy szeretik, amit például csinálok én is. És meg megkaptam azt is, hogy amikor találkoztak velem, hogy jaj, én nem is olyan vagyok, mint a sorozatban. De ugye most már, hogy ezt föl lehet írni, most látom azt, hogy mit gondolnak a nézők, és az egyik leghidegrázósabb élményem az volt, hogy az oltári csajok kapcsán valaki azt írta fel, hogy nyírja már ki valaki ezt a nőt. És olyan fura volt, hogy ilyen erős indulatot váltottam ki.
És nyilván nem Nagy Enikőre gondolt.
Igen, nem biztam benne, hogy nem én rám gondol, de most is látok ilyen erős indulatokat, meg szélsőséges megnyilvánulásokat.
Tehát ez ugyanúgy megvan, mint korábban.
Bár az nagyon jól esett, abból is merítkezek, mert azt is most olvastam, azt meg a Vivien kapcsán olvastam, hogy az egyik nézőtől, hogy hát ugye, hogy jó, elég gonosz kis karakterez, de legalább jó beszólása, meg jó humora van. Úgyhogy mondtam, hogy ezt ellopom ettől a nézőtől, és hangoztatom, hogy ennyi jó tulajdonsága van, hogy jó beszólásai vannak, és jó humora van.
Legalább valami legyen. Jó, természetesen. Még van ereje a sorozatoknak, ez a lényeg tulajdonképpen a mai napig. És van ereje ugyanúgy a színháznak is. Hát hiszen aki színházba jár, az valamit elvisz tőletek minden este. Ugyanúgy elviszi tulajdonképpen a három magas nőtől, vagy elviszi a Dorottyából is. Most egy kérdéssel megint át, vagy egy huszárvágással átmegyünk a Gózon Gyula Kamara Színház. Egyik, hát ez egy klasszikus eposz, ugye?
Ráadásul
korábban lesz a következő előadás, a március 25-én lesztek az Erzsébet-ligeti színházban.
Bizony. Hát nagyon nagy élmény volt, mert iszonyatos veretes a szövege, ugye Csokonának
hát,
a Dorottya.
De az nagyon, ez nehéz is megtanulni, ugye?
Nem is nekem volt nehéz, de én a többi kollégát, akik a Nagy Kálózi Esztert, aki maga a címszereplő, Trokán Pétert, a Martin Mártát, a Nagyváradi Erzsébetet, csodálattal néztem, mert Tűzkős Sándort, kollégámat, akivel egyébként az Oltári Csajokban a férjemet házaspárt játszottunk, most itt a Dorottyában is együtt játszunk, és eszméletlen sok szövegük van, ilyen nagyon nehezen mondható, és nagyon nehezen érthető, és komoly odafigyelést igénylő szövegeket mondanak el úgy, hogy át tudják vinni a nézőnek, és nagyon pontosan kell mondani. Ez embert próbáló tényleg a mai világban, és bocsánat, csak annyi, hogy és ez az a csodálatos benne, hogy nem sok előadásunk volt még belőle, de az a pár annyira nagy sikerrel ment, hogy nem is, tehát én magam nagyon csodálkoztam. Azt hittem, hogy majd unni fogják, feszengenek, hosszú lesz, nem tudom, és olyan nagy sikere van utána, nevetnek, értik, figyelnek, nagyon jó érzés játszani, ilyen szép...
És jó ezt hallani, hogy tényleg érdekli a közönséget, mert ide ugye estéről estére alkotó művészek jönnek ebbe a műsorba, és mindig megy a vita arról, hogy a pandémia ilyen szinten hogyan osztotta meg a közönséget. Vágynak-e egyáltalán gondolkodni, akarnak-e gondolkodni, vagy csak szórakozni szeretnének? És szerintem ez a darab egy nagy vállalás volt a Gózon Gyula Színház, Kamara Színház részéről is. Amikor Hajdú László a rendező itt volt nálam, hát itt volt nála a szövegkönyv, belenéztem, én biztos nem tudtam volna megtanulni, úgyhogy ezért zseniális, amit ti csináltok estéről estére.
Igen, én is mondom, kemény a próba folyamat alatt is, így néztünk néha össze, hogy ezt most fogják tudnak majd velünk jönni, biztos, de a rendező Hajdú Laci olyan erővel, meg olyan hittel dolgozott velünk, hogy nem tudtunk nem vele menni, és hinni benne, meg a Szabó Ági, aki a producere és a Gózon Gyula színház igazgatója, olyan hittel álltak ez az egészhez, hogy beszippantottak bennünket is, és én még ilyen gördülékeny munkafolyamatban nem is nagyon vettem részt. Nagyon sokan vagyunk benne.
Igen,
fiatalok,
igen.
Idősebb korosztály, mindenhonnan.
Ez egy válogatott társaság.
Tehát teljesen mindenhonnan összeszedték bennünket, és egy hangos szó, egy vita, egy kellemetlen szituáció, egymás keresztbetevése, fúrása, semmi nem volt. Csak a tisztán a munkáról szólt az időszak, amit együtt töltöttünk, és nagyon jó érzés volt. Nagyon jó.
Na jó ezt hallani. Tényleg. Egyébként, ha már amúgy is ennek a műsornak az a célja, hogy kulisszatitkokat mutasson a kulturális életből, úgyhogy majd mesélj nekünk a forgatásokról, és az is nagyon érdekel. Ráadásul itt volt ugye a főváros környékén a forgatás. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. Nagy Enikőnek még inkább örülök, színművész, aki millió darabban játszik, szerencsére. Ez nagyon jó, mert te szabadúszó vagy, ugye nem tartozol társulathoz effektíve.
Igen, én a Budapesti Kamara Színház tagja voltam nagyon sokáig.
Tudom, ezt tudom, de ez már a múlt.
2012-ben megszűnt a színház, és igen. Ez egy kényszer szabadúszás lesz tulajdonképpen, és ott úgy benne ragadtam ebbe a szabadúszásba, és rettentően féltem tőle, mert ugye én addig mindig társulatokban voltam. Én az Egri Színházban voltam, a Szegedi Színházban voltam, aztán a Budapesti Kamara Színházban voltam, és el sem tudtam képzelni, hogy egy ilyen védőháló nélküli helyzetben legyek. De nem volt más választás, és akkor az ember ugye a kényszer nagy úr, a mondások nagyon jók, a magyar mondások, és el kellett kezdenem gondolkodni, hogy hogyan tovább. Tehát most akkor ezt a szakmát abba hagyom, valami mást kell csinálnom, hogyan tovább. És de én annyira szeretem, hogy valahogy ez úgy azt eldöntöttem, hogy nem szeretnék más csinálni, uh-huh. ha bármilyen nehéz lesz, és elkezdtünk gondolkozni saját produkciókba, illetve megkeresni olyan társulatot, vagy olyan közeget, akik befogadnak bennünket az ötleteinket. Uh-huh. És az első ilyen a Szegedi Pince Színház volt, akik mögénk álltak, Kancsár Orsolya a vezetője, és megcsináltuk az ő meg őt, Szabó Győzővel. Tehát olyan uh-huh. nagy nevet tudtunk megszerezni magunknak, hogy évekig futott ez az előadás, úgyhogy Csernus Imrével kiegészülve, mert hogy egy moderátor is uh-huh. lett az előadásban, úgyhogy ilyen merjünk nagyot álmodni, ez így bejött, és aztán majd adjuk le, hogyha nem, de nagyot akartam, azt mondtam, hogy akkor még mindig lehet lejjebb menni, hogyha ez nem sikerül, aha. és így azt mondtam, hogy egy életem meghalálom, megkérdezem a Győzőt, mert előtte forgattunk együtt a Timár Péterrel a Cimmer Feri uh-huh. kettőben, és jóba lettünk, meg partnerek voltunk, férj és feleséget játszottunk, és felvetettem neki, és mellénk állt, és azt mondta, hogy jó, figyelj, próbáljuk meg.
És működött.
Még a Táliába is játszottunk. Igen. Meg rengeteg vidéki előadásunk volt, meg mondom, 2 évadon keresztül a Táliában játszottuk. Uh-huh. Úgyhogy, és akkor én azt mondtam, hogy felbátorodva ennek sikerén, elkezdtünk újabb és újabb előadásokban gondolkozni, terveket szőni, és így jutottunk el egyébként az Árcintérbe, uh-huh. a 3 magas nővel, mert ott is szerettünk volna, a Hegyi Barbarával, meg a Marjai Virággal nagyon jóba vagyunk, és úgy szerettünk volna együtt dolgozni, és talán megtaláltam ezt a darabot, amit egy picit pofozgatni kellett, Csaba azt úgy kicsit ránk
szabta
uh-huh. és aztán az Árcintér befogadott bennünket, illetve a mögénk állt, és ő volt a producer ennek a darabnak, és azóta is nagyon nagy sikerem megy, és nagyon szeretjük, és olyan lélekemelő előadás ez a 3 magas nő is.
Egyébként valamit benéztem az előbb, mert van március 21-én is előadás. Minden hónapban vagytok ott az Arcintéren, tehát március 21 csütörtök, és április 28-a uh-huh. ez a következő 2 előadás, de egyébként érdemes figyelni az Arcintér weboldalát, meg gondolom a te közösségi oldalon is ott van.
Igen, én felteszek napra készen, igen, minden. Lehet és egy követni. Mesejátékot is, az már a saját produkciója az Arcintérnek, egy zenés mesejáték, amivel a Balatont jártuk be nyáron, uh-huh. fantasztikusan jó élmény volt. Fiatalok is, sok fiatal van benne, és a Balaton megmentéséről szóló mesejátékot játszunk, és a Balaton parton játszottuk rengeteg helyen, és hát fantasztikusan jó élmény volt, amikor 40 fokban ránk a sellőruha ránk aszalodott, úgyhogy ez nagyon összekovácsolta a csapatot, úgyhogy nagyon jó jó a hangulatot, a és jó a társaság. Igen.
Ilyen volt egyébként a szomszéd tehene is? Ha most gyorsan megint átmegyünk a tévés világba, ott is tud egy stáb úgy működni, mint egy mini társulat? Mint egy mini színházi társulat?
Igen, főleg akik sokat forgatnak együtt. Tehát, hogyha csak úgy becsöppensz, akkor nyilván nem tudsz annyira bele kerülni a társaságba, de hogyha sokat forgatsz, és sokat van együtt az a mag, akkor abszolút. Mi például a Szeres Most csapattal sokáig összejártunk, sőt, most egy ilyen szomorú esemény, hogy a Babicsek Bernát kapcsán ugye összejöttünk újra, és megemlékeztünk róla. Követjük egymást, igen, meg úgy szerettük is egymást, és itt is nagyon jó volt olyan kollégákkal dolgozni, akikkel ismertem, volt olyan, akiket ismertem, de nem dolgoztunk együtt, volt, akit nem is ismertem, nem is dolgoztunk együtt, volt, akivel ismertük és dolgoztunk, és együtt is mind külön, mind ezért volt jó, hogy meg izgatottan vártuk mindig, hogy bizonyos szerepeket ki fog majd játszani, milyen új kollega fog megjelenni, és akkor azok olyan jó élmények voltak.
Ilyenkor, ha már kulisszatitkok, hogy van ez a mindennapokban, amikor forgattok, hogy előre tudjátok a sztorit, nyilvánvalóan a megfelelő titoktartás mellett, vagy közben derülnek ki, ahogy megy a forgatás, vagy az zajlik?
Hát van egy képünk azért nagyjából a történet, hogy kik vagyunk, tehát a mi saját figuránkról, meg úgy az alaptörténetről, de főleg akkor nem tudunk nagyon előre, hogyha még maga a sztori is közben íródik.
Világos.
De nagyjából azért tudtam, hogy mi lesz a figurám, mi az alap konfliktusa ennek az én figurámnak is, meg magának a sztorinak, és akkor közben, amikor megkapjuk előre a szövegkönyvet, tehát nyilván sok jelenetet vesznek föl egyszerre, mert ugye a film az drága műfaj, tehát igyekezni kell minél
időhatékonynak
lenni, igen, és ezért ugye sok jelenetet kapunk meg, és akkor így látjuk előre, hogy mi történik. Meg is beszéljük a rendezővel, amikor mi nem értünk valamit.
Nagyon más egy napi sorozatban szerepelni és nézni magadat, nyilván amikor nincs színház, akkor bekapcsolod otthon?
Felveszem.
De visszanézed magad.
Visszanézem, igen, de felveszem, mert nem mindig tudom.
Azt mondták itt nekem, ugye a pályatársaid, amikor jönnek és mesélnek mondjuk egy-egy film kapcsán, hogy ők gyomorgörcsölülnek a moziban, amikor először látják a filmet, mert Isten tudja, hogy mi történik ott a filmvásznon. Mert hogy már semmi nem rajtuk múlik.
Hát igen.
Hogy van ez egy sorozatnál?
Meg egy csomó, tehát sokan vagyunk, akik nem is mindig szívesen szeretjük. Visszanézem magam, csak mindig azt érzem, hogy borzalom, vagy szóval, hogy...
Hogy az lehetett volna jobb is?
Igen, szóval, hogy úgy félve, hogy ezt most miért nem úgy csináltad, most ha még egyszer lehetne, akkor biztos nem úgy csinálnám. Szóval nagyon ritka az, amikor azt mondom, hogy elvonatkoztatni egyáltalán nem tudok, tehát nem tudom úgy nézni, hogy...
Mint a külső szem lenne,
hanem, hogy állok, hogy nézek, mit reagálok.
Na oké, de azt a rendezőt elfogadta. Amikor leforgattátok, nem? Hát gondolom így megy, hogy elfogadja a jelenetet, és akkor mehetünk tovább.
Igen, igen, de valamikor te azt mondod, hogy még szeretnéd, hogy nem próbáljuk meg még egyszer, és a rendező azt mondja, hogy nem jó, mert nyilván majd vág, tehát amihez nem értünk, akkor vágnak.
Oké, na de például ez nem így van a színházban is? Tehát, hogy neked, hát aztán mesélj erről, hogy ez hogy van most akár kérdezhetem a férjedet, amikor a három magas nőt csináltátok, nyilván az egy másabb kapcsolatot talán jobban oda mer szólni, hogyha van véleményed, de mit tudom én, akár a Dorottyában, vagy az összes többiben, ahol még pillanatnyilag szerepelsz.
Hát igen, hát szóval az embernek ugye nyilván akármennyit, tehát az sok év tapasztalat is mást diktál, meg a fiatal, és akkor még nem tudja igazán a szakmát, de mindenképpen van egy elképzelésünk, vagy van egy habitusunk, amikor kéri a rendező, hogy kezdjünk el úgymond próbálni, szövegkönyvvel a kezünkben, akkor valamit mutatunk, meg csinálunk, mert hogy azt várják tőlünk, meg hát mi is szeretnénk megmutatni magunkat. És aztán elkezdődik egy közös munka, amikor azt mondja a rendező, hogy nem ezt szeretné. A Dorottyában is volt egy elképzelésünk, és egy csomószor a rendező mást kért, mint amit én is gondoltam, vagy mi is gondoltunk, de aztán lett egy egységes kép az egészről, és ugye ő látja kívülről azt, hogy ő mit szeretne, milyen ívet szeretne, hogy befussunk. És akkor olyankor mindig alárendelem magam a rendezőnek, mert én a jelmeztervezőknek is, meg fodrászoknak is, mert azt gondolom, hogy ők a szakemberei ennek, és ők ismerik, látják a testem, az alakom, a hangom, a habitusom, a tehetségem, és majd ők megmondják, hogy merre fele menjek. És én meg hozzáteszem azt, amit én tudok, gondolok, és ezt kicsit így nyírkáljuk.
Akkor veled gondolom jó dolgozni.
Bízom benne.
Alkalmazkodsz.
Hát az alkalmazkodás, nem is tudom, hogy jó szó. Hogy alkotunk együtt. Tehát,
vagy inkább van alázatod a szakmához.
Van alázatom, én azt gondolom, hogy igen, van. De hogyha csinálok, akkor elég határozottan csinálom, amit elképzelek. És akkor van, amikor, mert hogyha bizonytalan az ember, akkor az biztos, hogy nem fog tetszeni a rendezőnek. Tehát szerintem a határozottság az fontos, meg az akarat, meg az, hogy azért én mit képzelek erről, mert hogyha azt határozottan csinálom, akkor az még akár jó is lehet, mert a bizonytalanság az mindig negatív.
Igen, az nem szül jót.
Igen, meg abból nem lehet semmit meglátni, hogy most akkor ezt gondolod, azt gondolod. Tehát azért határozottan szoktam csinálni, csak nem, de hogyha mást szeretne a rendező, akkor én megyek.
Nincs már olyan sok idő hátra, de nagyon érdekel még egy lélektam, hogy azt mondják, hogy minden egyes szerep tükröt tart a közönségnek is. De a színésznek is tart tükröt. Tehát ha te kapsz egy szerepet, abból te tudsz tanulni a karakteredből? És most kérdezem ezt az RTL-es szomszéd tehenére, kérdezem és értem ezt a három magas nőre, értem ezt a Dorottyára.
Minden, abszolút minden alakít meg többé tesz, vagy hogy mondjam. Tehát most például beálltam az Árcintérbe, beálltam a Testőrbe, egy betegség kapcsán át kellett vennem egy szerepet, pár napom volt megtanulni, egy idősebb mama szerep, és az is, tehát olyan jó volt, mert egy picit mindig, mindenféle szerep kiszed belőled valamit, vagy te hozzáraksz magadból, vagy ez a mama szerep is, nem tudom, szóval ahhoz, hogy átéld azt, hogy majd öreg leszel, vagy hogy milyen nagymamának lenni, vagy hogy ezek mind építenek, tehát a szerepek is, én is építem, tehát nagyon boldog vagyok, hogy ezt a szakmát csinálom, azért, mert úgy érzem, hogy nagyon sokat ad nekem. Nagyon sokat adnak ezek a szerepek nekem. A Vágyvillamosában, a Pesti Színházban játszottam Eszenyi Enikővel ő Blanche volt, én pedig Stella, ugye a húga, és például az is egy olyan szerep volt, ami elképesztően igénybe vett. Például az olyan volt, hogy úgy előadás után ült az ember egy picit az öltözőben, mert az két testvérnek a nagyon-nagyon kemény kapcsolatáról szólt, és az úgy megviselt.
Tehát kivesz belőled ilyenkor?
Nem kivesz, hanem nem. Az is hozzám ad, csak úgy inkább úgy a lelkemet úgy
megrángatja,
meggyűri, de az is úgy, az is tesz, és az életet is könnyebb úgy elviselni, mert egy kicsit úgy eszembe jutnak bizonyos szerepek. De nagyon jó például a Sellőt játszani a Mesejátékban. Aztán az Udvari Kamara Színházban játszom egy történelmi darabban, az Anzsú című darabban. Az is nagyon izgalmas, mert kórhű ruha, Papjanó által tervezett kórhű, Andrássy Attila rendezte, kórhű ruhákban, mint királynő, és mászkálok a színpadon, és az is egy fantasztikus élmény, mert ez nem adatik meg ám mindenkinek.
És milyen jó, hogy tulajdonképpen nagyon változatos az életed is. Hát egyik nap ebben a világban, vagy a másiknak abban, tehát világok között járkálsz.
Abszolút. Ezért fantasztikus számomra ez a szakma. Ezért is.
Egyébként meg a színész, vagy magának a közönségnek is, amikor elmennek. Hát mi magunk is, hogyha ott vagyunk, akármelyik előadásodon, akkor abban a világban mi is a részesei leszünk annak a világnak.
Persze, igen.
És valamit csak adsz nekünk, amit hazaviszünk útravalóként, és beszélgettünk róla.
Igen, nagyon jól esik az, hogyha az, amit én adok, nem csak nekem okoz örömet, hanem úgy tudom megformálni azt a figurát, hogy, hogy annak is örömet okozzon, aki, aki nézi. Ez a, ezen a bizonyos testőrbeugráson, amit említettem az árcintérbe például, annyira jól esett, hogy a végén egy nézővirágot hozott nekem, és megkérdezte, hogy, hogy ki játszotta ezt a szerepet, és akkor mondták neki, hogy nagyon és milyen jó volt benne. Ezek nagyon jó érzések, hogy, hogy nem csak én szeretem, amit csinálok, vagy a hát, szakmát, ha, hanem ne. Hogy, ha hogy nem másnak is ad valamit, és jól érzi magát.
És közben szerintem egy szórakoztató produkció, mint mondjuk a Szomszéd tehene, is egy nagyon fontos küldetéssel rendelkezik, hogy ki kell az embereket a napi verklipből egy picit verni, vagy, vagy szedni azért, hogy, hogy kikapcsolódjanak.
Igen, tehát nekem szerencsés.
Fontos szerep, igen. Fontos küldetéseteknek, igen. Nektek is színészeknek, ott a sorozatban is.
Igen, és az fantasztikus, hogy, hogy nem kell külön nekem például gondolkozni a kikapcsolódáson, mert egy kicsit nekem a szakmám az a hobbim is, tehát én nekem nem munka, vagy nem megerőltető is, és nagyon jó érzés az, hogyha valakinek a munkája megerőltető, vagy fárasztó, vagy szeret abból kilépni, akkor oda el tud jönni hozzánk.
Igen.
Bármelyik színházba, vagy le tud ülni a tévé elé megnézni bennünket, és akkor, akkor mi egy kicsit kikapcsoljuk őt, vagy, vagy egy történettel tud jönni.
Ez
és mondjuk megtisztul.
Is.
Igen, abszolút.
De egy édes felelősség.
Igen.
Ilyen igen. Szempontból. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, és jó, hogy itt voltál. Na, akkor vegyük át még egyszer. Március 21-e és április 28-a Árcintér, három magas nő. A Dorottya pedig legközelebb március 25-én lesz az Erzsébet-ligeti színházban. Egyébként meg minden más előadás pontos dátumát keressék a te oldaladon.
Igen.
Az a biztos.
Igen, igen.
Örülök, hogy itt
én
voltál.
Is
köszönöm,
köszönöm
az idődet, este meglészlek a Szomszéd tehenében is, meg majd megyek a színházba is természetesen. Nagy Enikővel beszélgettem. Kedves hallgatóink, most bezárjuk a Slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időben ugyanitt újra kinyitom. Sok élményt, értéket kívánok önöknek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
95.8. Sláger FM.